Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet augusztus utolsó vasárnapján az apostol szavaival is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint szól ma hozzánk János evangéliumából. János evangéliuma 5. részéből, az első 15 versben így szól az írott ige. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a juhkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat, és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel, és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Az Úristen tegye áldottá, és élővé az ő igéjét mindannyiunk számára. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked, hogy nem vagyunk egyedül ezen a világon, adsz mellénk társakat, adsz mellénk rokonokat, barátokat, és mellettünk vagy te magad is. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy jó helyen van a mi életünk. Eljöttünk ma a te házadba, hogy közösségünk legyen egymással, és közösségünk legyen te veled. Add nekünk, Urunk, hogy értsük a te ígédet. Add nekünk, hogy a mi szívünkben, a mi lelkünkben megérezzük, megsejtsük a te akaratodat, a te tanításodat, merre vezetsz bennünket a következő héten, merre vezetsz bennünket a mi kétségeinkben, a mi kérdéseinkben, a mi bánatunkban vagy örömünkben. Kérünk téged, add a te ígédet, a te lelked által a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe, hogy megérintsen, megragadjon, erőt adjon, buzdítson és tanítson bennünket. Jöjj, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, áld meg a mi ígére figyelésünket. Amen. Helyünket elfoglalva Isten igének hallgatására készítsük magunkat a már megkezdett 378. számú énekünknek az 5. és 6. versét énekeljük. Te igazgasd elméjét és minden tanulságát. Az 5. és 6. verset énekeljük. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk további megáldása és megszentelése is jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéje, amelynek alapján szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek, írva található az imént olvasott s hallott ige szakaszban, János evangéliuma 5. részében, különös tekintettel a 6. versnek egy részére, ahol így szól az ige, látta Jézus, hogy ott fekszik. Foglaljunk helyet. Talán mondhatom, hogy egy jól ismert bibliai történet került ma elénk napi bibliaolvasásunk során. Jézus gyógyítás történeteinek az egyike, ahol egy emberileg megmagyarázhatatlan, beláthatatlan, reménytelen helyzetből meggyógyul egy ember, és ennek a csodájáról olvasunk. Örvendezünk, amikor egy ilyen történetet olvasunk, mégis valahogy úgy érzem, hogy egy kicsit messze van tőlünk olykor egy ilyen történet. Megmelegíti a szívünket, ahogy elgondoljuk magunkban Jézus hatalmát, hogy hogyan gyógyította meg ezt az embert, ahogy megvalósult az ő gyógyító ereje, egy valóságos csoda. Mégis nem láttuk azt a helyet, nem voltunk ott Jeruzsálemben, nem álltunk a Betesda tó partján, nem volt részünk pont egy ilyen történetben, sem magunknak sem, nem láttunk mást így meggyógyulni. Éppen ezért szeretném, ha nem erről a csodáról, vagy nem így gondolkodnánk ma, hanem arról a helyzetről gondolkodjunk egy kicsit, amiben ez az ember van a történet kezdetén. Hiszen ez lesz egy másik csoda, egy valóságos, ez lesz az, amelyik a miénk lesz, amely vagy lehet, vagy már a miénk, a mi életünkben, a mi mindennapjainkban. Gondolkodjunk majd arról a helyzetről, amiben kezdődik ez a történet. Hol van ez az ember? Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jeruzsálemben, a fővárosban, a kapunál, a Betesda tavánál. A fővárosban, ahol sok ember jön, megy, naponta több ezren megfordulnak, élnek, nevetnek, sírnak, vagy örülnek, születnek és meghalnak. Ezen belül pedig egy tónál, itt talán ezt nem nehéz elgondolni, egy tónál, amely mellett naponta történik egy-egy csoda. Egy tónál, amelynek a vizében nap mint nap történik, de csak egy gyógyulás. Ott van ez az ember a lehetőség előszobájában, a csoda küszöbén, a gyógyító tó partján. Ugyanakkor ott van ez az ember az ő magányosságában, az ő betegségében, az ő egyedül létében, az ő megkötözöttségében, az ő testi lelki fogságában, a maga bénultságában. Nem túl rózsás ez a helyzet, valljuk be. Hiszen egy-két lépésre van attól, hogy meggyógyuljon. Nem olyan sok az. Egy éves körüli gyermek már lassan meg tudja tenni azt az egy-két lépést. Egy-két lépésre van attól, hogy Isten ereje megérintse az ő életét, hogy Isten kegyelme ott legyen az ő életében, és meggyógyuljon. Azt olvassuk, hogy 38 éve beteg. 38 éve fekszik ilyen bénultságban, másoknak kiszolgáltatva. Csak egy kicsivel vagyok több, ennél így elgondolkodtam, hogy gyakorlatilag az egész életemet, ha ilyen kiszolgáltatott állapotban kellett volna töltenem, hogy mindig meg kell kérjek valakit, hogy jöjjön, hozzon oda csak egy pohár vizet, és vagy bármire szükségem van, vagy csak kimozdulnék a négy fal közül, mindig segítséget kell kérnem mindenhez. Milyen kiszolgáltatottság az? Milyen belső feszültség keletkezik az emberben? Valóban lassan, teljesen egyedül marad, mindegy, mennyien vannak körülötte. 38 éve van ebben a betegségben. Azt nem tudjuk, mióta fekszik a tópartján. Nem tudjuk, ki vitte oda, mikor vitte oda. Nem tudjuk, hogy kinek a segítségével él, vagy eszik, vagy tisztálkodik, ki az, aki gondol rá néha, azt tudjuk, hogy ott van a tópartján, és vár. Ha belegondolok, eleinte bizonyára nem volt ilyen kilátástalan ez a helyzet, hiszen voltak szülei, talán testvérei, talán barátok, akik segítették, akik gondozták, akik gondját viselték, de a szülők meghaltak, a barátok elmaradtak, vagy a mindennapok sodrásában megritkult ez a segítség, és a megfelelő pillanatban, abban az egy pillanatban, naponta, amikor kellett volna, hogy ő odaérjen a vízhez, a csodához, a gyógyuláshoz, akkor nem volt mellette senki. És csak várt, és csak várt. Egy-két lépés hiányzott csupán. Feküdt bénán, és nem tudott mozdulni, nem tudott Isten kegyelme felé lépni. Arra gondoltam, hogy milyen sokan vannak ma is így. Na, nem feltétlenül mozgásukban korlátozottak, mozdulatlanul fekvő emberekre gondolok, hanem azokra, akiknek egy-két lépés hiányzik csupán, hogy Isten kegyelme elérje őket. Egy-két lépést kellene megtenni, hogy Isten kegyelmében részük legyen, hogy lássák, a maguk életében tapasztalják Isten erejének változtató hatását. Egy-két lépés, ami megváltoztatná az életét. Talán ezek az emberek nem is annyira tudatlanok, nem is annyira erőtlenek, látják a csodát más ember életében, hallottak már Jézusról, hallottak már Istenről, talán még a Bibliát is ismerik, de nem tudnak lépni. Egy-két lépés Isten felé. Eleinte megy az élet. Valahol a felmenőink között biztos volt legalább, vagy van egy szülő, vagy egy nagyszülő, vagy egy dédszülő, aki imádkozott érte. És még úgy ment az élet valamennyire, aztán ezek meghaltak, elmentek. Elmaradt az ima, elmaradtak a segítők, elmaradtak az áldások, és ott marad az ember megkötözötten, vagy mozdulni nem tudóan, lélekben mozdulni nem tudóan, egy-két lépésre Isten kegyelmétől. Eleinte nem mer, később már nem is tud lépni. Talán ezek az emberek fizikailag nincsenek is egyedül. Talán van családjuk is, talán gyermekeik is vannak, talán munkába is járnak. De ott a lelkük mélyén hiányzik az az egy-két lépés. Nincs ember, így olvassuk az igében, aki segítene rajta. És azt mondjuk ezeknek az embereknek egy beszélgetésben, keresztény emberként, hogy keressék Istent, imádkozzanak velünk, azt mondják, hogy dehogy, az már rajtam nem segít, felnőtt korban nem való az, az gyerekeknek való. Nekem már nem, rajtam már úgyse segít semmi és senki. És ebben az önállító, hazug helyzetben tönkre megy az élet. Tönkre megy az önbecsülés, tönkre megy a házasság, tönkre mennek a kapcsolatok. És remélem jól értik a testvérek, ha így fogalmazok, az isteni valóság egy elérhetetlen csodává válik az ő számukra, misztériummá, spiritualitássá alacsonyodik. Van néhány olyan ember a közelünkben, aki így él. Csak úgy tudom fogalmazni, a szívem szakad megértük. Egy-két lépésre vannak Isten kegyelmétől. Talán az életükben vannak szeretetteljes pillanatok, vannak erőteljes pillanatok, de mégis a lelkük mélyén olyan magányosak, olyan elesettek, olyan fogódzó nélküliek, és hiába minden emberi beszélgetés, hiába minden próbálkozás, megmagyarázzák, hogy miért nem lehet, miért nem jó az úgy, miért nem megy. Azt mondják, hogy jaj, arra a kis időre, ami még nekem hátra van, már nem számít, ez most már csak az én életem, én akarom magamnak élni, megtalálni a magam útját. És közben belül mennek tönkre. Egyedül vannak, és egyre jobban magányosak. Elutasítanak minden szeretetet, minden segítséget, minden emberséget. Talán a testvérek is ismernek ilyen embereket. Nincs emberem, mondja a betesdai béna is Jézusnak. És milyen igaza van? Valóban nincs ember, aki ilyen helyzetet meg tudna oldani. Nincs ember, akire ezek az emberek hallgatnának, vagy akitől elfogadnák a segítséget. És emberileg nézve valóban nincs is tovább. Emberileg nézve elvegetál, leéli az ő életét úgy, ahogy valahogyan küzd, de azt se tudja, hogy miért, él, de nincsen célja. Nem tudja, hogyan lesz a holnap, vagy mi lesz holnap után. Ez az emberi oldal. Talán közöttünk is van olyan ember ma, aki így érez. Itt van közöttünk, de csak ott a tó partján, a víz szélén ül, még nem tudott belépni a vízbe, még nem tudott részt venni, nem tudott erőt kapni ebből a közösségből, az Isten erejéből, mert belül még nem mozdult meg semmi a szívében. Egy-két lépés hiányzik. És ezzel az egy-két hiányzó lépéssel azért tudunk már azonosulni. Hiszen ki ne érzett volna már tehetetlenséget egy-egy helyzetben? Ki ne érezte volna magát az életében úgy, ki ne gondolta volna, hogy már nincs is tovább? Hát nincs miért küzdeni. Melyikünknek ne hiányzott volna egy kis odafigyelés, hogy észrevegyenek, hogy meghallgassanak, hogy megértsenek egy-egy adott időszakában a mi életünknek. Ezzel már tudunk azonosulni. És mi történik? Az történik, hogy nem is kell megtennie azt az egy-két lépést. És ez az igazi csoda. Hogy kellett volna, De azt az egy-két lépést sem kell megtennie, mert valaki arra megy, valaki észreveszi, valaki mellé lép és megszólítja, ez a valaki pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Lássuk meg, hogy Jézus nem mutatkozik be ennek az embernek. Nem mondja, hogy én vagyok az Isten fia, én vagyok az, aki idejöttem, és most oda segítelek a tó vizébe. Azt sem mondja, hogy én vagyok, aki most meg foglak téged gyógyítani. Én vagyok, aki téged a tóba visz. Nem mutatkozik be neki. Csak oda megy mellé, meglátja, és észreveszi, és megszólítja. Akarsz-e gyógyulni? Jézusnak nincs szüksége a tó vizére. Nincs szüksége angyalra, nincs szüksége orvosra, nincs szüksége senkire. Meglátta. Ezt olvastuk. Meglátta, mert észrevette. Hányan átléptek rajta? Hányan kikerülték már ott a sok-sok év alatt? De Jézus a sok beteg közül nem egyedül volt ott ez az ember. Sokan voltak, mindenki gyógyulni vágyott, mindenki vágyott erre a csodára. Jézus pont ezt az embert vette észre az ő magányosságában, az ő egyedül létében. Meglátta, meghallotta, mire vágyik. Mit tett? Meglátta, megszólította, megértette. És ez az ember már nem is volt többé egyedül. Mit élt át? Azt élt át, hogy valaki engem. Engem valaki meglátott, észrevett, megszólított. Valakinek fontos vagyok. És miután már azt is tudta később, hogy kinek. Fontos vagyok az Istennek. Fontos vagyok az Istennek. És valami mozdult. Valami mozdult először ott benne a szívében és a lelkében, aztán a lábában is. Mozdult valami, és most már ő is tudott lépni Isten felé. Mert Jézus odáll az életem, az életed mellé. Személyesen beszél velünk. És nem mondjuk azt, hogy nincsen senki, aki megértsen, aki rajtam segítsen, erről ne beszéljünk, hanem azt mondjuk, amikor arra válaszoljunk, amikor kérdezi, akarsz-e gyógyulni? Igen, akarok. Mert Jézus azt mondja, nekünk is mondja, neked is mondja, ha ilyen megkötözött, bénultan érzed a te lelkedet, járj, jöjj és kövess engem. Azt mondja, fontos vagy nekem. Azt mondja, a tiéd lehet Isten megbocsátása, kegyelme. Csak azt mondd meg nekem. Akarod-e? Akarod-e igazán? Mert ha így van, csak azt kell mondanod, akarom, Uram, gyógyíts meg. És ő meggyógyít, megerősít, felemel, lábra állít, helyére teszi a lelkedet. Nagyon szeretem olvasgatni Jó Sándornak a prédikációit, és miközben készültem, ismét elém került egy prédikációja, pont erről az ige szakaszról, nyilván nem véletlenül, ebből szeretnék egy idézetet felolvasni. Jézus nem csak meglátta ezt az elhagyott embert, hanem oda is ment hozzá, beszélgetett vele. És ekkor megoldódott ennek a szerencsétlennek minden baja. Ennek az embernek az életébe, akihez soha nem jött egy másik ember, most odalép a nagy másik, az Isten. Mert az ember egyedülvalóságának, magányosságának a legmélyebb oka nem is az, hogy nincs embere, hanem az, hogy nincs Istene. Ezért van az, hogy az egyedüllét, az elárvultság már meg is szűnik abban a pillanatban, amikor a nagy másik, az Isten belép az életünkbe. Enélkül a másik nélkül mindig egyedül maradunk. A legmélyebb egyedüllét problémája megoldódik, amint valaki Jézusban, Istennel találkozik. És mindez azért, hogy többé senki nem mondhassa, hogy nincs emberem, nincs senki, mert van. Van Istened. Jézus a számodra is itt van, egészen közel hozzád. Neki mindent elmondhatsz, ami csak a lelkedben van, és bármikor, amikor csak akarod. Bizonyos lehetsz abban, hogy szívesen, szeretettel fogad, megértően, türelmesen meghallgat. Próbáld csak meg. Majd meglátod, hogy minden elhagyatottsági érzésed, árvaságod megszűnik. De ez még nem minden. Jézus által nem csak Istennel, hanem a másik emberrel is helyreáll a közösségünk. Az ember társaimmal is újra kapcsolatba kerülök. Jézus soha nem jön egyedül, vele együtt mindig kapunk másokat, mégpedig testvéreket és ellenségeket, az ő testvéreit és az ő ellenségeit. Ez a meggyógyult beteg történetében is így van, akit azelőtt senki nem akart észrevenni, hamarosan az emberi érdeklődés, vitatkozás középpontjába kerül. Most ugyancsak meglátják mások is. Bár úgy tapasztalnánk meg a velünk lévő Jézus szeretetét, hogy általunk mások is megtapasztalhatnák Jézus segítségét. Bár úgy tapasztalnánk meg Jézus velünk létét, hogy körülöttünk élő emberek szívében ez a panasz, nincs emberem, előbb-utóbb ilyen újjongássá válna, van Istenem. Eddig az idézet. Nagyon jó tudni, hogy a mi gyülekezetünkben, a tatai gyülekezetben vannak olyan emberek, akik a mindennapi tetteikben megmutatják a hálát, amit Isten szabadításáért éreznek. Gyűjtöttünk már téli kabátot a hideg ellen, érelmiszert a rászorulóknak, pénzbeli adományt kárpátaljai iskoláknak, vannak, akik időseinket látogatják, vannak, akik Dunaalmásra járnak, van, aki a másik szám, aki a másikat hozza el az Isten tiszteletre, és még sok névtelen ember, akik a szeretetből és Isten iránti hálából segítenek a testvérnek. Mai történetben mindezek mellé még tegyük azt hozzá, hogy a mindennapi keresztény életünkhöz csatoljuk oda azt a figyelmet, a másik ember iránti érzékenységet, amit ebben a történetben Jézustól látunk. Észrevenni, meglátni, oda menni, meghallani, magánytól szabadítani. Kövessük őt ebben is. Ne legyen ebben a városban, ne legyen a mi gyülekezetünkben olyan földön fekvő ember, aki mellett elmegyünk, mert lehet, hogy csak egyszerűen rosszul lett, vagy elesett, vagy beütötte valamiért. Menjünk oda hozzá, szólítsuk meg, kérdezzünk meg, segítsünk rajta, hogy megéljék, van Istenem. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, Te mindig újra tanítasz bennünket. Vagy újat tanítasz, vagy újra tanítasz bennünket valamiről, amit már megtapasztaltunk, de aztán elfelejtettünk. Újra tanítasz és buzdítasz bennünket arra, hogy legyen szemünk meglátni azt, akinek szüksége van segítségre. Buzdítasz és tanítasz bennünket arra, hogy lépjünk oda egymáshoz, és bátran kérdezzünk, és szólítsuk meg a testvért, az ismerőst, az ismeretlent, és a mindennapi tetteinkkel tudjunk bizonyságot tenni rólad. Urunk, Te tudod, hogy miben vagyunk, Te tudod, hogy mi az, ami korlátozza a mi tetteinket, a mi hitünket, a mi cselekedeteinket. Kérünk, segíts bennünket, hogy ezeket le tudjuk tenni. Hogy amikor odalépsz hozzánk, ezeket el tudjuk engedni. Amikor megszólítasz bennünket itt az Isten tiszteleten, vagy bibliaolvasás, vagy imádkozásaink során, akkor le tudjuk tenni azt, ami hátráltatna bennünket a feléd vezető úton. Kérünk téged, hogy te segíts bennünket, hogy tudjuk bátorítani azokat, akik elesettek, tudjuk megszólítani azokat, akik egyedül vannak, hogy már ne legyenek magányosak. Tudjuk segíteni azokat, akiknek szükségük van. Tudjuk meglátogatni azokat, akik kórházban vannak, akik betegek. Tudjuk őket erősíteni, adj nekik erőt elviselni az ő betegségeiket, az ő nehézségeiket, és a te hatalmad szerint a gyógyulást. Urunk, köszönjük neked, hogy mi mindig megszólíthatunk téged. Köszönjük neked, hogy te olyan Isten vagy, aki mindig itt vagy velünk, mert te vagy a mi Istenünk, és te élő Isten vagy. Olyan jó nekünk tudni, hogy nem vagyunk egyedül. Olyan jó nekünk tudni, hogy ha már nincs kitől segítséget kérni, akkor tőled mégiscsak van is. És te fogsz küldeni valakit, aki segít, aki odalép, aki megszólít. Adorunk, hogy ezt soha ne felejtsük el. Kérünk, hogy legyél velünk a mi mindennapjainkban, munkakezdés, iskolakezdés, tanévkezdés során. Legyél velünk, amikor betegségünk van. Legyél velünk, amikor nehézségünk van. És add, Urunk, hogy megérezzük a Te jelenlétedet. Mert tudjuk, hogy Te mindig velünk vagy, csak néha mi nem vesszük észre. És add nekünk, Urunk, hogy amikor erősek vagyunk, amikor benned van, ami nálad van a mi életünk, akkor pedig mi is tudjunk észrevenni, ahogyan Te, Úr Jézus, ezt a betesdai embert észrevetted, és megláttad, és megszólítottad. Úgy tudjunk mi is észrevenni, meglátni, és megszólítani, magányból kiragadni, és életet adni, utat mutatni Te feléd. Így kérünk, hogy áld meg a mi mindennapi keresztjén életünket. A Te bölcsességeddel, a Te erőddel, és a Te hatalmaddal. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek kegyelme, az Úr Jézus Krisztusnak szeretete és a Szentlélek ereje legyen és maradjon minden nap mi velünk. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Vigyük magunkkal Istennek igéjét. Látta Jézus, hogy ott fekszik. Tegyünk mi is így. Amen. Áldás békességet Isten velünk, viszontlátásra.